Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
A Gyűjtő mai adásában folytatjuk a beszélgetést Eleni Koránival, akivel az előző alkalommal a műkereskedelemről beszéltünk, mert hogy a Ernst Galéria tulajdonosa Eleni férjével együtt, Ernst Vasszollal. Egy kicsit majd szerintem lehet, hogy röviden felelevenítjük a ti történeteteket, mint műkereskedők, mert már nagyon régen volt a korábbi beszélgetésünk egy évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk arról, hogy ti hogyan csöppentetek bele ebbe a világba. De a mai beszélgetésnek egyébként a fő témája az egyház, amit a Naphegyen vásároltatok, benne éltek, különleges történet bontakozott ki a házzal kapcsolatban. Akkor egy picit mesélj azért arról, hogy ti mióta vagytok a műkereskedelemben, és akkor utána átugrunk a házra.
Furcsa kimondani is, hogy körülbelül 25 éve, illetve az Ernst hosszabb ideje, én vagyok 25 éve, amióta mi együtt vagyunk, és ez Ernst döntése volt, hogy Budapesten éljünk, és Budapesten
mert
építsünk.
Ő osztrák,
mert ő osztrák, bocsánat, igen, bécsi. Soha sem felejtem el a 90-es években, amikor azt mondta, hogy nekünk itt van dolgunk. Annyi minden dolog, annyi dolog feldolgozásra vár még. Bécsben mindent már leírtak, minden könyvet kiadtak, nekünk itt van feladatunk. Úgyhogy mi itt építettük fel az életünket, itt építettük föl két galériánkat, rengeteg kiállítást szerveztünk, illetve nagyon sok festmény főműnek a megszerzése, vagy a gyűjtemények építése nevünkhöz kapcsolódik. És hát nagyon érdekes, hogy a sors hogy hozza, ugyanis sokszor tőlünk megkérdezték, hogy na milyen a ti házatok. És mi egy lakásban éltünk, és igazából a válasz az lett volna, hogy hát a Schusternek a cipője, Lukas, nincs időnk nekünk, nem hogy egy házat saját részünkre megálmodni, megcsinálni, mindig másnak csináltunk valamit, de mégis úgy hozta a sors, hogy egy villát találtunk a Naphegyen, egy romos állapotban található villát, neorokokó stílusban készült villát, ami az első pillanattól fogva elképesztő rejtélyeket tartogatott a számunkra.
Ez a század elején épült, nem valamikor?
Nagyon furcsa,
20-as, 30-es évek?
Hát igen, ránézésre erre tippelnénk, és aztán hirtelen meg is találtuk, volt a villán egy védettségi tábla, amin egy 1942-es dátum szerepelt, ami már furcsa volt, nem is kellett tovább olvasni, hogy ki építette kinek, mert az 1942, akárhogyan nézem, egy műtárgy esetében is egy furcsa évszám, háború kellős közepén járunk. Még egy festményt meg lehet festeni, és egy festményre fel lehet valakit kérni, de egy házat miért épít valaki 1942-ből? Ki lehetett a tulajdonosan? Na hát ez természetes, hogy rögtön nekiálltunk a kutató munkának, és furcsa volt, mert a táblán szerepelt egy női név, és szerepelt egy építésznek a neve, és nem találtunk róluk semmit. Sőt, ilyen
a női név is olyan furcsa volt.
Igen, Gel Sidi. És azon gondolkodtunk, hogy most ez milyen név lehet, ez Szidi, és aztán többen mesélték, idősebb korosztály, hogy a Szidi a Szidóniának volt a becézése, a Gelről pedig rögtön egy német név jutott eszünkbe, de hát elkezdtük keresni ezt a családot, és párhuzamosan két történésszel dolgoztunk, elkezdtük keresni ugye az épülettel kapcsolatos információkat, építészmúzeum, különböző más források, könyvtárak.
Levéltár, gondolom.
Mindenhol. Hát az első probléma az volt, hogy ilyen építész nem létezett. És hát ugye a plakátgyűjteményünk kapcsán is találkoztunk azzel, hogy hát ha csak egy vezető...
Hogy hívták Kovács?
Nem, úgy hívták, hogy Kocsis.
Kocsis.
Igen, és az volt írva a táblára, hogy Kocsis Tibor. Nem volt ilyen, hogy Kocsis Tibor. És akkor rájöttünk arra, hogy hát a plakátokat is, amikor feldolgoztuk 15 éve, van egy nagy némafilm plakátgyűjteményünk, hirtelen mindenki Gábor volt, és minden női név a 30-as években Margit, hogyha csak egy vezetéknevet látsz egy kerámiába. Úgyhogy gondoltuk, hogy hát akkor nézzük meg, hogy Kocsis névvel ki más létezett, ki is derült, hogy Kocsis Tivadar, aki a két háború közötti magyar építészetnek egy ünnepelt, mondjuk úgy, hogy sztár építésze volt. Igen, nem Bauhaus stílusban, vagy az akkori kornak a modern irányzataiban dolgozott, hanem egy kicsit mondjuk úgy, hogy a korai időket, tehát visz akik a klasszikus értékeket és a klasszikus stílust részesítették előnybe, azoknak ez a neorokokó stílus kicsit, mint Kozma Lajos, ahogyan tervezett, mézes kalács, ház, zöld spaletták, kicsit ez a francia provanci stílusban épített rengeteg házat, a Vérhalom tér környékén, tehát felismerhetőek, tehát tényleg
szerintem
ránézel.
A Pasréten is.
Szóval ott és nagyon sok a Naphegyen. Na hát elkezdtük őt is kutatni, hogy vajon miért nincs az építészmúzeumnak például semmilyen információja róla. Kiderült természetesen, hogy a háborúban járunk, a háború miatt minden adat elveszett vele kapcsolatban, épp vált, a pénzét elvesztette, a felesége rajta, tehát rengeteg személyes dráma történt vele, de számunkra ő nem is volt ennyire érdekes, hanem érdekesebb volt az, hogy miért épít valaki 1941-ben egy házat, és ki ez a család. És természetesen felvetődött a kérdés, hogy esetleg zsidók lehettek, akik valakinek a neve alatt építettek valamit, de végülis az sem nagyon tűnt reálisnak, mert miért építene már akkor, amikor már problémák voltak, miért építene valaki házat? És elkezdtük ezt az egészet kutatni, és furcsa volt, mert soha nem szoktunk az interneten adatokat keresni, bár most már egyre jobban megbízható adatokat is találni lehet. Mégis egy éjszaka feldobta a címünkre keresve egy oldal, hogy RW embereket bújtatott ezen a címen. Egy svéd oldal volt. Először nem is értettünk semmit, később egy magyar, tehát budapesti címek jöttek ki a 13. kerületből, és hát rögtön nagy logikával rájöttünk, hogy valószínűleg a háborúban járunk, és hogy ezek a védett házak, RV pedig Raoul Wallenberg, és még össze is mosolyogtunk, hogy jaj, de büszkék vagyunk, hogy hát ebben a házban Raoul Wallenberg, biztos itt is mentettek embereket, természetesen akkor már darabokra volt verve. A férjem rögtön azt mondta, hogy azon kívül, hogy amúgy is mindent megnéztünk volna a padló alatt a kertbe és bárhogyan, mert minden ház rejteget valamit. Minden ház rejteget valamit. Hát Raoul Wallenberg tekintetében, amit rejtegethetett, gondoltuk mi, hogy biztos búvóhelyek vagy valamilyen helyek lesznek. Hát találtunk is kettőt a pincében, de ezen kívül, ami nagyon érdekes, hogy miközben tényleg téglára levertük, a tetejét leszettük a háznak, minden. Két dolgot vettünk észre, és most tényleg nagyon gyorsan lerövidíteném ezt. Megnéztünk mindenfajta háború, tehát a 1945 utáni volt egy népszámlálás, és volt egy olyan adatbázis is, ahol a megmaradt épületeket vették számba, illetve azok, tehát ahova be lehetett költöztetni embereket, igen, és ugye rengeteg épület megsemmisült, bomba talált érte. És a mi házunk is úgy van feltüntetve, hogy bomba találat érte, megsemmisült, 90%-ban lakhatatlan. És mondtuk, hogy ja, hát ez annyira furcsa, hát nem stimmel a építész neve, jó. Nem stimmel a hölgynek a neve, mert neki is más volt a neve, jó. 1945-ben megsemmisült, de mégis itt áll, jó. De ez annyira furcsa. Miért van ennyi adat, ennyi nyom, ami mindig rossz irányba visz minket? És persze az ember elkezd gondolkodni azon, hogy na, itt emögött valamilyen más történet lehet. Raoul Wallenberg neve, ahogy felkerült, ugye előnk került, azonnal megvettem minden irodalmat, minden létező könyvet, ami beszerezhető.
Mármint az RW-ből következtetett arra, hogy ez Raoul Wallenberg.
Egy műkereskedő.
Vagy még valami más adat is volt, amiből erre következtetett.
Egy műkereskedő, egy gyűjtőnek mindig kell következtetnie. Mm. Úgy nem talál meg téged információ, vagy úgy nem teszel felfedezéseket, és ezzel egyetértek például Barki Gergely művészettörténésszel, hogyha az ember bátran nem következtet, vagy gondol valamit. Nem lehet csak adatokra...
Fantázia is kell.
Nagyon fontos. Nekünk kell itt Közép-Európában ennyi minden tragédiával és ennyi elveszett információval. És akkor mindig az van, amit mondunk, ha egy tárgy ott van a kezemben és létezik, jelen esetben ez a ház itt van és a kezemben létezik, akkor ez a tárgy nagyon sok mindent el fog mondani. És az, hogy a háború közepén épült, ez nem a véletlen műve. És az, hogy megmaradt, nem hazudik. Tehát az, hogyha ez a hölgy ezt a házat építette, és róla kiderül az, hogy 70 éves volt, amikor építette, nem volt családja, nem voltak gyermekei, ez is kiderült, akkor mi tovább gondolkodunk, hogy életszerű vajon ez, akár 2019-ben, amikor a 70 éves korosztály az akkori 50 éves korosztálynak a vitalitásával rendelkezett esetleg. Reméljük, én is így leszek, de hogy érthető, mit szeretnék ebből mondani. Ez nem életszerű, ez nem normális, hogy valaki gyermektelen, nincs családja, 70 éves, és épít egy rezidenciát a háború kellős közepén. Tehát valaki más építette. Vajon ki? Kiterjesztettük a nyomozást a családjára, volt egy testvére, aki 20 évvel fiatalabb volt nála, és egy férje. Na, itt már egy érdekes nyomra bukkantunk. A férje ugyanis Triestben volt egy Hortinak dolgozott, és Triestben volt egy tengerhajózási vállalat, most nem tudom pontosan a nevét, Magyar Tengerhajózási Részvénytársaság, és ennek a férfinak a 30-as évek végén elsüllyedt egy hajója. Óriási pénzt vett föl. és csak a házunk építése előtt is még egy hajó elsüllyedt. Akkor már megtaláltunk cikkeket ezzel kapcsolatban, hogy a biztosítótárság már akkor is egy kicsit elkezdett gondolkodni, hogy jó, vajon mi történhet itt, hogy ennyi...
Hol süllyedtek el ezek a hajók?
Hol süllyedtek el ezek a hajók? Tehát rengeteg pénze volt, akkor így tudnék fogalmazni, és az utcában laktak, ahol ez a ház épült. Akkor rögtön arra gondoltunk, hogy mi van akkor, ha ez a ház nem is a hölgyé volt, hanem azért a férfié, és valamilyen oknál fogva egy üzleti tranzakció miatt építette az ő sógornője neve alatt. Elkezdtük a férfit keresni, és kiderült, hosszú nyomozás után, átnéztünk minden temetőt. Megnéztük, hogy hol születtek, milyen vallásúak voltak. Megnéztük azt, hogy 1945-ben esetleg ők is elhunytak a háború alatt. És az első lépés, amit megtaláltunk, az az, hogy a férfi kikeresztelkedett zsidó a 19. század végéről. Abszolút normális, ha azt gondoljuk, hogy ezt a házat ő építette, és mindegy, hogy ő milyen pozíciót töltött be, és milyen nagy üzletember lehetett, és milyen kapcsolatai voltak, elég elővigyázatos volt ahhoz, hogy a sógornője nevére íratta a házat. 1943-ból találtunk telefon számlákat és gázszámlákat, amelyek az ő nevére voltak szerződve, tehát ezt megtaláltuk. Ez is például az interneten találtuk. Képzeld el, hogy ezt az interneten találtuk meg, hogy megvan az előfizetőknek a neve. Ez valami döbbenet. Úgyhogy ezt ott találtuk meg, és aztán azt is megtaláltuk, hogy mert kíváncsiak voltunk, hogy hogyan államosíthatták a mi házunkat, hogy került a magyar állam tulajdonába, ugyanis 1955-ben beköltözött a Magyar Katolikus Krónika szerkesztősége. És később egy másik, a régi rendszerhez nagyon-nagyon-nagyon szorosan kötődő társadalmi szervezet kapta meg a házat. Talán ez is volt a szerencséjének a háznak, hogy egyben megmaradt, akiktől, illetve az ő jogutódjától vásároltuk mi meg. És nagyon érdekes, hogy hát hogyan államosították, mi történt, miért hagyták el ezt az otthont. Úgyhogy megtaláltuk, hogy ők például 1947-ben Svájcba mentek, és utána Lengyelországba, és onnan első osztályon kihajóztak Amerikába. Megtaláltuk, hát ez is, ez mai napig kiráz a hideg, mert mint hogyha valakinek az életét néznéd, a kezedben van egy felvételű űrlap, amin ott van a fotó, rajta van, hogy hogy néztek ki, tehát mint egy igazolványkép, és le van írva, amikor felvették ezeket az embereket Ellis Islanden, le van írva, hogy hogy néztek ki, kikkel utaztak, milyen ismertető jegyük volt, ha nem tudom, hogy valakinek tűzfolt volt az arcán, vagy valaki, nem tudom én, szemüveget hordott, vagy sántított, még az is oda volt írva, az is, hogy a testvérével utazott, és amikor feltették nekik a kérdést, hogy kérnek-e menedékjogot az Egyesült Államokba, akkor azt mondták, hogy nem, fél évet szándékoznak kitölteni, és tovább utaznak Dél-Amerikába, Brazíliába. Úgyhogy ez a családnak a története, és Raoul Wallenbergnek pedig döbbenetes, mert hogy ebben a házban élt, ezt megtaláltuk később egy könyvben, egy olyan könyvben, amit 2 évvel korábban Magyarországon az egyik nagy könyvkiadó adott ki, és aminek furcsa módon meg voltam hívva a bemutatójára, de nem mentem el, mert azt mondtam, hogy egy műkereskedőnek sem lehet a művészet minden aspektusára ideje, és olyan, nem tudom, és sorszerűséget látok abban, hogy pont az a könyv, azt elolvasom, és majdnem a végén...
És tetejében ez egy szamizdat kiadás volt valahova?
Ez még nem, ez egy svéd író által írt életrajzi regény, amiben benne van a felvételi űrlapja Raoul Wallenbergnek, amikor elvitték az oroszok, illetve amikor megérkezett a KGB börtönébe Moszkvába, akkor a mi címünket adja meg, mint a lakás a címét Budapesten. Tehát ez döbbenet, és a szamizdat könyv az pedig egy kiadvány 1946-ból, amit sikerült megvásárolnom, nagyon nehéz megszerezni, ugyanis ezt a könyvet, amikor Wallenberg eltűnt 45-ben, akkor egy Lívai Jenő nevezetű újságíró elkezdte a vele kapcsolatban még első kézből ugye beszerezhető információkat mindenkit, aki vele kapcsolatban állt, aki bármilyen módon egy információval tudott szolgálni róla, feljegyezni ezeket a történeteket. És ebben a könyvben van leírva egy döbbenetes, nagyon emberi történet egy kislányról, aki a házunkba született. És ez azért nem mondom, mert ez a kiadvány csak és szinte csupán a munkájával kapcsolatos elbeszéléseket tartalmaz. Hogyan mentett embereket, ki milyen kapcsolatban volt vele, ki mit tett, nem tett, milyen leveleket írt, és akkor hirtelen kiemelkedik belőle egy emberi sors és egy történet. Egy kislányról, aki 1944. november elején születik a házunkban, és ez is érdekes, mert mert hogy csak annyi van leírva a könyvben, hogy egy zürichi lakos, Vándor Tibor nevezetű zürichi lakos a következőket szeretné elmondani. A svéd nagykövetségen dolgozott, mint védett tisztviselő, tehát zsidók voltak. Ugye a svéd nagykövetség nagyon sok embert felvett, akár azért, hogy úgy nézzen ki, mintha ott dolgoznának, és ezzel tudta őket védeni, akár azért, mert egyre többen kaptak menlevelet, és egyre hát munkatársakra is szükség volt. És a Vándor család is ott dolgozott, amikor is egyszer csak szülési fájdalmak tek föl az édesanyjánál, és megérkezett Wallenberg, már készülöttek a szülésre, ez különben azon a napon volt, amikor a Margit híd felrobbantották, most nemrég kiderült, hogy véletlenül robbant föl.
Emlékszel a dátumra?
November 4.
4. Mert akkor is bombáztak, igaz?
Amikor igen, már akkor bombáztak, akkor már bombáztak, igen. Akkor már jöttek ugye az oroszok, uh-huh. És nagyon érdekes, hogy ez azért van benne ez is, ez az elem is, vagy ez a szál ebben a történetben, mert hogy akiket felhívtak, hogy hozzanak a szüléshez eszközöket, azok úgy volt, hogy erre a villamosra szállnak föl. És valami miatt nem fértek föl, és Pesten ragadtak, és ez a felrobbant akkor a híd, és ugye a villamos, és mindenki a Dunába zuhant. Úgyhogy ez is el van mondva ebben a történetben, de a lényegesebb az inkább az, hogy a követségen dolgozott egy főorvos is, a János Kórháznak a ugyanígy üldözött főorvosa, aki levezette a szülést. És szépen le van írva, hogy Wallenberg felajánlotta az egy utcára levő egyszintes villa lakását, házát, rendelkezésükre bocsátotta a szobáit, és le van írva, hogy másnap reggel, amikor irtózatos ágyú tűz közepette megszületett a kislány, akkor Wallenberget megtalálták a hideg szalomban, a kandalló előtt, még a zubbonyába burkolozva aludni, és felkérték arra, hogy a kislánynak a keresztapja legyen, úgyhogy Wallenberg a nőrokonai után, az édesanyja, a nénike után nevezte el a kislányt, akit idén megtaláltunk.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy megtaláltátok ezt a családot?
Megtaláltuk.
Igen?
Ezt a családot.
Ez hihetetlen.
2 évvel ezelőtt még nem segített az internet, aha, nem volt fönn semmi, de ahogyan egyre több cikket feldolgoznak világhálón is, ezért felkerültem vele kapcsolatban. Hát Torontóban. Torontó, Kanada, és furcsa, mert ugye az utolsó szál az volt, hogy zürichi lakosok, úgyhogy ha ott keresünk egy ilyen nevet, hogy Vándor, és a Vándor az nem egy ritka név, én azt gondolom, és az emberek meg is változtathatják a nevüket. A lényeg az, hogy megtaláltuk a kislányt, aki már nem egy kislány, ugye, 75 éves, és Budapestre érkezett néhány hónapja, itt volt 2 napot Budapesten a meghívásunkra, és természetesen megható volt,
ismerte a történetét a születésének? Vagy ez újdonság volt számára?
Tőlünk nem volt újdonság, de az élete nagy részében újdonság volt, ugyanis ő azt se tudta, hogy zsidónak született. Semmit se tudott, a szülei mindent elhallgattak előle, olyannyira, hogy ez is milyen sorszerű, hogy találkozott egy férfival, aki, de még egy századfordulón egy lengyel zsidó család leszármazottja, és a férfi miatt ő a zsidó hitre átkeresztelkedett. Most el tudjuk képzelni, hogy a szülei nem mondják meg.
Úgyhogy nem is tudta,
még
hogy
akkor
ez
se, még akkor se, amikor így van, amikor hozzáment a férfihoz, sohasem mondták neki. És az első furcsaságok a hölgyel a 70-es években történtek, amikor kim volt Angliában, ezeket most én tőle tudom, amikor kim volt Angliában, és egy nagyon idős hölgy azt mondta neki, hogy jaj, amikor a szüleiddel Budapesten éltünk, és ott voltam még az esküvőjükön is, a zsinagógában, a Dohány utcai zsinagógában én tartottam a virágokat. És mondta neki a hölgy, de hát az én szüleim nem zsinagógában esküdtek, mert az én szüleim nem zsidók. De a zsinagógában volt, stb. Hazament, az akkor már korosz szüleit megkérdezte, akik azt mondták, hogy dehogy is, hát olyan régi, biztos már elment egy kicsit, nem emlékszik annyira jól, demenciája van, és hogy mi nem esküdtünk zsinagógában. Na és akkor történt még egy másik dolog, megjelent egy cikk a 70-es évek végén, azt hiszem 79-ben a Toronto Starban. Wallenbergről ugye azt kell tudni, hogy miután eltűnt, vehemensen tagadták az oroszok azt, hogy ők vitték el. Semmit nem lehetett róla évtizedeken keresztül tudni, és az amerikaiak először a 70-es évek végén az akkori amerikai elnök felkérése a New York Times írt egy cikket, és ennek kapcsán jelent meg a Toronto Starban egy cikk, ahol a hölgy elolvasta a saját történetét, a nevét, és akkor odaállt a szülei, és azt mondták a szülei még akkor is, hogy ezek nem mi vagyunk. Uh-huh. És akkor ő is elkezdett nyomozni, és döbbenetes volt számára ezt a történetet megtudni. Most, amikor eljött Budapestre, más dolgot is kiderítettünk, nem véletlen született ez a kislány ebben a házban, és ez a férfi nem egyszerűen egy tisztviselő volt, hanem Wallenberg legközelebbi bizalmasa.
Na hát tiszteli babőr lettem, te jó Isten. És ezzel a mondattal le is kell zárnunk ezt a beszélgetést, de azt hiszem, hogy a legjobb mondat volt. Köszönöm szépen Eleni Koráninak ezt a beszélgetést, meg hogy megosztotta ezt a varázslatos történetet erről a házról, ahol egyébként én már jártam, és csodálatosan néz ki, elképesztő szépen újítottátok fel, és mindenféle szépség, bútorok, festmények, mindenben van, és nagyon ügyelve arra, hogy az eredeti formáját megőrizzétek. Köszönöm szépen, és szerintem biztos hamarosan folytatjuk majd ezt a beszélgetést, mert körülöttetek mindig történik valami.
Ilyen ez az élet, a műkereskedő gyűjtői élet. Köszönöm szépen.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.